Szia, Emma! A témánk ugye az utazás és a szorongásnak a kapcsolata.
Ó, igen.
És ez vállaltad, hogy partnerem leszel a beszélgetésben. Mit jelent számodra a szorongás? Hogyan nyilvánul ez meg a te esetedben?
Általánosságban egyébként az életemben.
Szerintem kezdheted az általánossal, igen.
Az életemben ez úgy mutatkozik meg, hogy mondjuk egy adott helyzetben, egy adott feladat kapcsán elkezdek aggódni. De ez az aggodalom, ez így folyamatosan eszkalálódik, és olyan forgatókönyvek kezdenek el játszódni a fejemben, ami egyszerűen megbénít. És ez a szorongás, hogyha ez folyamatosan és állandóan jelen van, előbb-utóbb ugye annyi feszültség felhalmozódik, hogy szinte tényleg akár ilyen pánikrohamként robban. És emiatt ugye akár a mindennapi életemben lehetnek fönnakadások, vagy pedig az utazás kapcsán pedig tényleg a forgatókönyvek miatt, ami folyamatosan játszódik a fejemben, különböző nehézségeim akadnak. Mert általában ugye ezek a forgatókönyvek mindig nagyon érdekes, de mindig amiatt vagy arra készítenek fel, hogy valami rossz dolog fog történni. És ezek ilyen irracionális félelmek. Tehát egyszerűen például most a héten volt egy ilyen esetem, hogy úristen, vajon a hajvasalót kihúztam-e otthon. És annyira bele tudom magam lovalni ebbe az ilyen irracionális félelembe, hogy úristen, akkor mi történik majd az albérlettel, mert ráadásul nem is a saját lakásom, mi van, hogyha zárlatos lesz, nem tudom, hogy ez megbénít teljesen ez a gondolat. És konkrétan haza kellett jönnöm, mert csak akkor nyugodtam meg, hogyha látom, hogy oké, na akkor ezt ellenőriztem, akkor ez biztosan nem lesz akkor ebből semmiféle probléma. Ugye mondjuk utazás kapcsán ez egy nehezebb dolog, mert az utazásnál számtalan olyan dolog előjöhet, ami mondjuk nem egy ilyen biztos forgatókönyv alapján megy, hát mondjuk otthon hagysz valamit, vagy úristen, megvan-e az útleveled, vagy megvan-e mindenféle iratod, vagy adott esetben attól is szoronghatok, hogy mondjuk angolul kell megszólalnom egy idegen környezetben. Tehát ez számtalan olyan dolog lesz, amit gondolom majd részletesebben is beszélünk majd erről. De hogy ezek mind-mind ilyen érdekes módon jön elő, és ugye ezeket megpróbálom akkor a helyén kezelni. Na ez az, ami ugye egy nehezebb dolog, helyén kezelni a szorongást, mert mindig meg kell találnom azt a kiinduló pontot, azt a magot, hogy vajon mi indíthatta el, mert általában soha, ez nagyon érdekes, de soha nem az indítja el, hogy a hajvasalót valóban kihúztam-e, hanem az a félelmem, hogy mondjuk vajon odaérek-e időben egy időpontra, vagy egyáltalán az elindulással kapcsolatban van valamilyen félelmem, és akkor ezeket kell valójában végig gondolnom, és rendeznem a fejemben, hogy persze minden rendben lesz a buszon, a BKV-n, stb. És hogyha ez így rendben lesz, akkor nyugszom meg. Tehát, hogy akkor most már ezeket tudom a helyén kezelni.
Szóval a legtöbb esetben ugye tudod, hogy mi indítja el ezt a szorongást. Tehát tudod, hogy a hajvasalót nem húztad ki, és valahol azt is tudod, hogy ez valamilyen szinten irracionális sok esetben, hogy most aggódsz, hogy biztos ott van-e az útleveled, a személyid, az akármint, mert valószínű ott van tehát. De amikor így elkezdesz szorongani, vagy pánikolni valamin, akkor hogy próbálod magadat megnyugtatni? Azon túl, hogy hazamész mondjuk, tehát amikor nem lehetséges a hazasietés, akkor mit csinálsz?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert folyamatosan tanulom én is, hogy mi az a helyzet, mi az a dolog, ami egyáltalán megnyugtat. Fontos, amikor elkezdek szorongani, vagy amikor már érzem, hogy jön a pánik, Főleg ugye a pánikrohamnál van az, hogy az egy nagyon intenzív érzés, és iszonyatosan kifáradt tőle az ember. Egész egyszerűen tényleg úgy érzi, hogy mintha egy részét így ott hagyta volna valamilyen helyszínen, de tényleg, tehát, hogy annyi teher jön le az emberről, amikor ugye a pánik, a feszültség így kirobban, és hát amikor úgy érzem már, hogy a szorongás az ugye mindig egyfajta egy ilyen általános dolog, megpróbálom akkor racionalizálni a helyzetet, hogy mindent elraktam, ellenőrzöm, megnyugtatom magamat, hogy tényleg minden rendben lesz. És vagy minden rendben van. Tehát próbálok jelen időben ilyen megnyugtató mantrákat mondani a fejemben, hogy minden rendben van. Ezt így elismétlem magamban, és elkezdem az irracionális félelmeimet így realizálni, vagy rá licitálni, hogy valójában ezek nem történnek meg. Ezek mind azért vannak, mert most én magamat védeni akarom ebben a helyzetben. És ha már a pánikroham ott van, akkor viszont nem tudok más tenni, tehát hogy a pánikrohamnál kilépek az adott helyzetből. Tehát nekem az nagyon sokat segít a szorongásnál, az például, hogyha a figyelmemet eltereli valami, akár zene, akár az olvasás. Én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok minden könyvnek, írónak tényleg, mert az valami egészen más állapotot idéz elő. Oda figyelnem kell. Szorosan kell olvasni, hogyha meg akarom érteni a könyvet, és teljesen jól eltereli a gondolatomat. Ezért van az, meg szerencsésnek mondhatom magamat, hogy utazás közben tudok olvasni. Nem mindenki tud, mert valaki rosszul lesz tőle, de szerencsére ez olyan érdekes, mert ahol valahol elvesz, ott kapok is valamit, tehát hogy az olvasással így meg tudom magamat nyugtatni. De ott a zene. Hogyha meg abszolút tényleg nagyon rosszul vagyok, akkor pedig kilépek abból a helyzetből. Tehát leszállok a buszról, vagy konkrétan lemegyek sétálni, és a mozgás. Mert tényleg biztos, hogy bár ennyire pontosan én nem értek hozzá, de mozgás nagyon sok olyan dolgot szabadít fel szerintem a testben, ami meg pozitív hatással van. Egész egyszerűen sokkal több oxigént kap az ember, és jobban tud forogni az embernek az agya, és akkor ebből a bénult állapotból ki tud lépni. És a legalapvetőbb dolog, amit meg nem említettem, az a légzés. Egyébként mióta meditálok, vagy így időnként így ASMR videókat hallgatok, például lefekvésnél is, ezek ilyen megnyugtató videók, amik ilyen kellemes állapotot, ilyen meditatív állapotot idéznek elő, és akkor könnyebben tud elaludni akár az ember. Ennek köszönhetően tényleg egy olyan állapotba kerülök, ami már egy megnyugtató, és akkor a légzésemmel is így ezt idézem elő, hogy akkor a légzés is megnyugodjon. Mert minden ott kezdődik, hogy ez a nagyon kapkodó légzés, az viszont így teljesen blokkolja az agyat gyakorlatilag, és akkor meg nagyon furcsa, hogy csak a testedre tudsz koncentrálni. Tehát úristen, hogy kvázi kihagy a szíved, vagy nem kapsz levegőt, vagy meg fogsz halni, tehát megint jönnek ezek az irreális gondolatok, és akkor ezeket kell is szépen valahogy lerendezni magunkban, ami meg egy ultra nagy feladat.
Igen, végülis a pánik rohamnál az az egyik probléma, már amennyire olvastam a témában, hogy ugye sokszor olyan tünetekkel jár, ami akár halálfélelmet is okozhat az emberben, mert nem feltétlenül az jut először eszébe, hogy pánikrohama van, hanem például az, hogy szívinfarktusa, most
tényleg,
egy példát.
Tényleg így van.
És nem tudja először realizálni, hogy ez relatíve csak egy pánikroham, hanem azt hiszi, hogy most ő meg fog halni.
Igen.
Úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzet, és nagyon nehéz kikerülni belőle, igen, mert ez relatíve öngerjeszti magát, és egyre csak rosszabb lesz.
Igen, ez teljesen így van. Ez teljesen így van.
Egy kicsit visszatérve arra, hogy téged megnyugtatnak ezek a
Élsz-e már
ezek a
videók?
zenék, meg ezek a videók.
Igen.
Igen, konkrétan engem
Tudom,
felbosszantanak.
nagyon
Tehát
sokan
én
mesélik ezt
nem tudok
nekem.
tőlük megnyugodni.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem az emberek többsége hasonlóképpen reagál, mint te, és van szerintem az a, nem tudom, szerint nem akarom kisebbségnek nevezni, de azért vannak olyan emberek, akik meg kimondottan szeretik ezt az ASMR tevékenységet, és én ezt most fedeztem fel körülbelül egy éve. Ugye próbálok valamiféle magamnak jó megoldásokat találni, mert ugye a szorongásnál is ahányféle ember, annyiféle szorongás, annyiféle megoldás lesz. És ugye én a saját megoldásaimat keresgélem, és valahogy bizonyos úgynevezett triggerek, tehát amik ilyen kellemes borzongást, vagy ilyen meditatív állapotot idéznek elő, azok megnyugtatnak, valami azért engem is bosszant, meg a komfortzónámon már kívül van, de például talán azért tetszik, mert hogy egyfajta ilyen monotonitást tud előidézni, és akkor egyfajta kellemes ilyen tényleg meditatív állapotot idéz elő, úgyhogy valamit meg kimondottan szeretek.
Őszinte leszek, én este elalvásnál nem tudok teljesen csendben elaludni. Tehát valamit, videót, vagy valamit néznem kell, hallgatnom kell valamit, de ezek sose ilyen chill, megnyugtató esőhang,
Én így
természethang,
szoktam.
madárcsicsergés, akármi. Nem, konkrétan én videójáték gameplayeket nézek, vagy ilyen talk show-kat nézek, hallgatok, akár podcastet, mert az sokkal jobban érdekes módon elvonja a figyelmemet a saját gondolataimról, és így 5 perc után alszok. Tehát nem az van, hogy végighallgatom az 1 órás műsort, hanem 5 perc után kidőlök. Úgyhogy általában olyat indítok el, amit már hallgattam, tudom, hogy mi következik, és akkor majd egyszer vége lesz. De
Érdekes,
én akkor már rég
aha.
alszok.
Érdekes például nálam, ez egy kicsit másképpen van, mert hogy például, hogyha mobilról, még elalvás előtt, a mobilon kezdek el valamit olvasni, akkor mindenképpen beállítom ezt a kék fényszűrőt, tudod, mert ugye az is nagyon
Igen.
beindítja úgymond az agynak a működését, és akkor én ezt olvastam, hogy így elalvás előtt, akkor ezt így ne használjuk, lehetőleg ugye a mobilt, hanem akkor inkább papír alapon olvasson az ember, mert ugye rendkívül jó hatása van az olvasásnak, többek között az is, hogy szorongás csökkentő, és
Igen.
igen, és érdekes módon, hogyha viszont egy mondjuk egy olyan dolog van, amire figyelnem kell, például az ASMR-nál is ugye a hang, akkor az jobban hamarabb segít nekem, vagy az olvasás, ami meg csak vizuális, tehát hogy ott a tényleg a saját belső képeit forognak a fantáziád lényegében.
Igen, én is szoktam olvasni, ráadásul én kifejezetten az a típus vagyok, aki miközben olvas, látja maga előtt
Igen,
a
igen, igen.
történéseket, tehát a vizuális alkat vagyok. Ezért borzasztó nehéz nekem a könyvből készült filmeket elfogadni, mert nekem már van egy saját filmem róla. De nem is ezt akartam, tehát hogy engem is megnyugtat az olvasás, és én is el tudok tőle fáradni, álmosodni, tehát olyankor tudod, amikor már kibukik a kezedből a
Igen,
könyv
igen.
típus. Van ilyen este is, amikor inkább ezt, de legtöbbször inkább videót vagy podcastet hallgatok, és akkor tényleg 5 perc alatt álomföldön vagyok.
Igen.
Ami pedig a szorongásaidat illeti, hogy például én nekem utazásoknál, amikor külföldre utazunk, tehát belföldön nincsen probléma, amikor külföldre utazunk, nekem, hát eddig aggodalomnak neveztem, nevezzük szorongásnak. Ha angolul kell megszólalni, mindig az az érzésem, hogy én itt tuti el fogok vérezni, hülyét csinálok magamból, kész. Nem pánikolok rá, de egyből ez jut eszembe, hogy ebből nem fogok jól kijönni. Holott az esetek 99%-ában még mindig jól jöttem ki belőle, és mindig megoldottam mindent, de mindig így megyek bele a helyzetbe, hogy itt most tuti, hogy elásom magam.
Szerintem annyira jó, hogy ezt felhozod, ezt a témát, mert pont én ezen gondolkodtam, hogy másképp élem meg egy kicsit a belföldi utazásokat, és másképp élem meg a külföldi utazásokat. Főleg, hogyha mondjuk repülővel történik az utazás, mert ugye a repülő önmaga egy ilyen kicsit talán mondhatom, hogy...
Igen, az már eleve egy stresszfaktor.
Igen, hogy egy hatalmas stresszfaktor, és kicsit az a baj, hogy az emberek szerintem, mármint akár a cikkek, a riportok, valahogy még szerencsétlen repülőre még több dolgot így rátesznek, hogy úristen, micsoda repülőgép balesetek vannak, tömegszerencsétlenségek, miközben azért olvastam cikkeket arról, mert ugye ilyenkor mindig racionalizálnom kell, mondjuk ez nem tudom mennyire vigasztalok, de ugye közúti balesetben többen halnak meg, hiszen többen használják is, de hogy alapvetően pedig a repülőgépek használata biztonságos, és hogy ezek az ellenőrzések pont azért vannak, hogy ezeket a katasztrófákat megelőzzük, tehát hogy ezeket így mindig racionalizálni kell. Szóval, hogy tényleg igaz az, hogy a belföldi utazásokat másképpen élem meg, és a külföldi utazásokat. Beszélhetünk egyébként így is, hogy akkor a belföldi utazásnál meg a külföldnél, hogy ez hogyan alakul, mert ezt már tényleg egyébként...
Persze, simán kettészethetjük.
Mert hogy ezt én magamon megfigyeltem, hogy például a buszos utazásokat én nagyon kedvelem. Ez szerintem azért van, mert hogy gyakorlatilag életem szinte kimutatható százalékban életem nagy részét a BKV-n töltöm. Tehát, hogy én már annyira megszoktam, hogy a buszon utazom, és hogy a buszon vannak olyan forgatókönyvek, hogy akkor a könyvvel, a telefonnal el tudom szórakoztatni magamat, vagy szórakozni az időt, hogy ezek már így működnek. És akkor úgy érzem, hogy a volánnál is akkor ezek működni fognak, nem lesz semmi gond. Kicsi úgymond a szorongás faktor, tehát csak ugye meg kell venni időben a jegyet, de azt már le tudom foglalni időben, akár egy nappal előtte elmegyek, az is megvan. Tehát, hogy ezekkel így nincs különösebb probléma. Ugye a másik dolog, a késéstől való félelem, hogy lekésem a buszt, de akkor meg azon gondolkodom, na és akkor mi van? Tehát, hogy legfeljebb akkor így jártam, vagy nem tudom, vagy hogyha belföld, akkor veszek még egy jegyet, csak későbbire szólót. Tehát, hogy próbálom ilyenekkel magamat megnyugtatni, hogyha hibázok, akkor sincsen semmi baj, nem dől össze a világ, és különben is mindig azzal nyugtatom magamat, hogy a volánosok tök jó fejek, mert még állnak ott legalább 5-10 percet, hogy biztosan mindenki befusson. Szóval ez nagyon jó így tapasztalni a volánnál, hogy tényleg azért mindenre igyekeznek figyelni.
Érdekes, mert azt mondtad, hogy nem történik semmi baj, ha hibázol. De például, hogyha késik a buszod, tehát késve érkezel oda valahova, vagy akár,
igen.
Az ugye nem rajtad múlik, ott nem te hibázol, az egy rajtad kívülálló dolog, és ez is fura, hogy sokszor olyan dolgokon szorongunk, pánikolunk, ami tőlünk teljesen független,
igen.
Mert mi nem tehetünk róla, hogy a busz
és ezt
késik,
tudod, miért
vagy
van?
Most egy nagyon horribilis dolgot mondok, egy repülő lezuhan.
Igen.
Tehát ez sose rajtunk múlik.
Igen, és ezt tudod, miért van? Én erre már így magammal kapcsolatban rájöttem, mert szorongásnál is mindig a kontroll. Tehát, hogy a kontroll a te kezedben legyen. Ez egy nagyon fontos dolog. De Gabi mondta, az írós barátom, hogy valójában azt kell elfogadnunk, és ami szerintem egy írtó nehéz dolog, hogy valójában sosincs kontroll a kezedben, mert hogy az élet annyira kiszámíthatatlan, és csak ez az egész kontroll egy ilyen magunkat megnyugtató dolog, hogy te tudod irányítani minden lépésedet, de valószínűleg nem. Ez nincs így. Tehát nem tudsz minden lépést, főleg, hogyha nagyon sok minden...
Nagyon kevés lépést.
Igen. Nagyon sok minden meg rajtad kívülálló dolog, tényező. Igen. Hát szóval ez a
Igen, az
belföldi
életünk nagy része
utazás, és
rajtunk
ez...
kívül álló.
Igen. És ez meg ugye a belföldi utazásokat
Érdekes.
illeti, miket most itt
Igen, érdekes,
elmeséltem.
mert ha belföldi utazásról van szó, akkor nálam nem jönnek elő ilyenek, tehát se busz esetében, se semmi. Tehát alapvetően így inkább csak élvezem és várom a dolgokat,
Aha.
és nem pánikolok azon, hogy most úristen, mi történik. Mert Magyarországon vagyok, és bármi történik, telefonálok, beszélek valakivel, segítséget kérek, akármi, magyarul.
Igen, ez egy nagyon
Hogy
biztonságos
itthon
dolog,
vagyok.
hogy itthon vagyok érzés. Igen.
Igen. És ha Sopronba megyek, ami az ország másik vége nekem, akkor is itthon vagyok, és akkor is magyarul szólnak hozzám. Úgyhogy magyar közegben érdekes módon nincsenek ilyen érzéseim.
Igen.
És mi a helyzet a külfölddel?
Igen, más kérdés, igen, a külföld. Na, hát a külföld. Ugye a külföldön meg pont az a nagy kihívás, hogy ugye egy másik nyelven kell megszólalni. Ugye a külföldet is több részre bonthatjuk, mert beszélhetünk mondjuk buszos utazásról, ami egy kicsit megint komfortosabb, sőt, nekem nagyon komfortos a buszos utazás. Például, hogyha Ausztriába megyünk, az nekem mindig egy ilyen nagyon megnyugtató dolog, hogy akkor buszra ülni. És mert ott EU-n belül ugye a személyi megoldható azonosítás szempontjából, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ott van viszont a repülőút. Én szerintem már a valamelyik podcastben beszéltünk is arról, hogy mikor kezdtem el így tényleg elkezdeni utazni. Mármint, hogy így nagyon utazni. És ez talán körülbelül egy 3 éve kezdtem el úgy Isten igazából utazni, legalábbis ezt én érzem így, hogy Isten igazából, mert akkor ültem először repülőre, és mentem Olaszországba, Firenzébe. És nagyon érdekes volt a dolog, mert ugye először esik át az ember a repülői ellenőrzésen, a kontrollon, és ugye ennek is egy több lépcsős fordulója van. Nyilván a magyar reptéren még azért viszonylag az ember komfortosan érzi magát, mert ugye szintén magyarul szólalnak meg, türelmesek az emberrel, látják, hogy mindenki azért, még az is, aki nem szorong, az is szerintem idegeskedik, mert azért itt nagyon sok mindenre kell figyelni. Tényleg, hogy az ember kitegyen minden olyan dolgot, ami akár becsipoghat, akkor a folyadékot kitenni, élelmet ugye nem lehet bevinni. Tehát, hogy ezeket mind-mind figyelemmel kell követni, az övet, az ékszereket, pénztárcát, stb. És akkor még a motozás, meg ami még előfordulhat. Ugye most ugye szigorítottak mindig ezeken a beléptető rendszereken. És amikor ugye az ember ezen túlesik, Ferihegyen, akkor ugye megkönnyebbül, mert akkor már olyan, mintha így félig már meglépte volna az utazást. És valójában pedig csak most következik az utazás, és mégis én ezzel a kontrollal azonosítom ezt az utazás dolgot. És egészen érdekes, amikor meg ugye megérkezünk a cél országba, ugye nyilván ott meg teljesen más nyelven fognak az emberhez szólni, jó esetben ugye az angol a közvetítő nyelv, más esetben nem mindig tudnak, nagyon akarnak, vagy nagyon szeretnének segíteni, de nem mindig tudnak olyan szinten angolul. Olyankor is univerzálisan megoldjuk, tehát mutogatással, kedves mosollyal elintézzük ezt a dolgot. És tényleg ez annyira sokat számít, hogy amikor az emberre rámosolyognak, akkor tényleg már a szorongás oldódik, mert tudjuk, hogy ez milyen helyzet, ez mindenkinek nehéz helyzet. A reptér is neki is, hogy mindenre figyeljen, mindenki van pakolva, és nekem utazónak is, hogy mindent megtegyek. És nagyon érdekes volt, mert ami meg nekem egy nagyon pozitív élmény volt, az Amsterdamban volt, Ugye megérkeztünk a repülőtérre, és rögtön ugye egy hatalmas buszpályaudvaron találja magát az ember, ahol viszont nagyon kell figyelni, koncentrálni, hogy melyik a város melyik részébe akar menni. És ugye meg kell venni a bérletet, jegyet, stb. Ami szintén megint egy macerás dolog, de valahogy annyira kedvesek, és kedvesek voltak kint az emberek, hogy látták rajtam ugyan a szorongást, próbáltam tényleg én is. Nagyon fontos, mert ilyenkor szorongás nem meg még jobban visszaesik, mondjuk akár az embernek az angol tudása, és de nagyon kedvesen és előzékenyen beszéltek velem, és elkísértek ahhoz a buszhoz, ami elvisz oda a szállodához. Megvették, vagy elkísértek, és megvették a jegyet nekem. Tehát, hogy nagyon megbízhatóak, és nagyon rendesek. Tehát tényleg így nekem ez annyira tetszett, és akkora türelemmel voltak. Tényleg jó, hogy a feladatuknak érezték, hogy na, a turista tudja a dolgát, és elégedett legyen, és jól töltse itt az idejét, de tényleg annyira pozitív élmény volt ez például Amsterdamban, hogy nagyon profin megoldották ezt. Szóval így, a
igen,
külföld.
Végül is sokszor végül is ugye az is egyfajta stresszfaktor, hogy ugyan milyen lesz majd velünk az az ember, akitől segítséget kérünk, hogy ugye jó embert találjuk-e meg, nem egy bunkót, aki ne adj Isten ki akar minket rabolni, mert ugye a média meg állandóan ezt nyomja, hogy ilyen rossz dolog történt, olyan rossz dolog történt, ez történt, az történt. És az emberben alapvetően van egy ilyen szorongás, nevezzük ennek, hogy vajon tényleg ilyenekkel fog-e találkozni külföldön, és az esetek 99%-ában nem, tök jó fej, rendes emberekkel találkozik, akik segíteni akarnak neki, és tényleg, hogyha nem is értik meg egymást, mert mondjuk az olasz bácsi nem beszél angolul, akkor megmutatja az irányt, hogy arra kell menni az akármilyen templomhoz például.
Igen, és úgyhogy tudod, mi nagyon-nagyon szuper dolog, így a 21. században, ugye az okostelefon, a GPS, és most már vannak azért tolmács, ilyen fordító programok. Tehát, hogyha minden, tényleg minden kötél szakad, akkor is még tudsz a telefonod segítségével segíteni másokon. Tehát ez nagyon fontos, és ez tök megnyugtató.
Igen. Akárhogy nézzük, ha a Google fordító nem is a legmagasabb iskolája a dolognak, azért életeket tud menteni, és meg tudja nyugtatni az embert, mert el lehet vele érni a célt.
Igen. Igen.
Úgyhogy abszolút jó, hogy vannak már ezek az okostelefonok és ezek a programok, de nyilván a Google fordítónál komolyabb dolgok is vannak, csak nem biztos, hogy mindenki. Tényleg, hogy élted meg? Ugye Firenzébe voltál először külföldön. Vagyis amilyen repülős volt.
Igen, a repülős, igen, mert már voltam külföldön, csak a repülővel, igen.
És hogy élted meg ezt a
az első firenzei utat?
Az elsőt, igen.
Aha, hát nagyon érdekes volt maga az utazás, mert mondom, lényegében ezt így elmeséltem neked, hogy ugye ez a reptéri ellenőrzés az, ami igazán azt jelenti, hogy na, átestél a tűzkeresztségen, most már ez is megvan, kihúzhatod a bakancslistáról, és összességében érdekes volt, mert így Olaszországgal kapcsolatban, például a reptéri ellenőrzésről nekem itt nem nagyon maradtak meg se ilyen kimondottan pozitív, se negatív dolgok, tehát valószínűleg minden rendben volt, úgyhogy az nekem teljesen jó, hogyha ez így megnyugtató. És mondom, ott is egyébként a buszos közlekedés is teljesen rendben volt. Mondjuk érdekes volt, mert sikerült ott eltévedni első nap, de hát ezek meg tényleg olyan dolgok, ami hát utazásnál ez teljesen belefér, meg úgyis nyaralni megy az ember, úgyhogy jé, egy olyan területet látunk, meg olyan tereket, ami hát alapvetően nem akartunk megnézni, de hát ez tök spontán, úgyhogy ez meg tök fontos dolog, hogy ezeket tudjuk élvezni.
Igen, ez a pozitív eltévedés.
Igen, igen, ez a pozitív eltévedés. A tévelygők.
Milyen volt az első pánikrohamod? Milyen, amikor tudatosult benned, hogy te szorongsz és pánikrohamod volt, az, vagy van, azt te hogy élted meg? Erre emléksz?
Fú, hát az első pánikrohamom az szintén buszon volt. Olyan érdekes, de úgy tűnik, hogy ilyen szimbiózisban élek az utazással, meg magával a BKV-val. És hogy minden ott történik, de tényleg nekem minden az utazásnál történik. Hát elsősorban ott is azt éltem meg, hogy kevés a levegő, tehát kevés az oxigén, melegen van. Ilyen pszichoszomatikusan éli meg ezt az ember, aztán ugye jön ilyen mellkasi fájdalom, gyomorfájdalom, hányinger, és ez így folyamatosan, ahogy így megijed az ember, ugye nem realizálódik mondjuk adott esetben ez, akkor ez egymásra épül. Akkor hirtelen mindened elkezd fájni, végtagjaid így elgyengülnek, mintha zselé lennél. Akkor tényleg, de leginkább mondjuk az igazán, amikor annyira bedobok hevesen a szíved, hogy azt hiszed, hogy tényleg infarktusod van, vagy konkrétan szúr a mellkasod, hogy akkor valószínűleg, nem tudom, valamiféle szervet fáj. Hát ezek olyan irracionális dolognak tűnnek, de ezek tényleg mind annyira érdekes kimondani, de tényleg mind fejben dől el, és a fejben játszódik le valójában, csak ugye az egész már így kihat az egész testedre, mint egy ilyen szisztémára. Érdekes ez, igen. Úgyhogy nekem az is a utazás közben volt, mármint amit igazán realizálni tudtam, mert lehet, hogy volt régebben is pánikrohamom, csak azt így nem tudtam beazonosítani.
Amikor ezek az érzések előjöttek benned, amikor pánikrohamod volt, de mondjuk még nem tudtad, hogy pánikrohamod van, akkor, tehát, hogy kerültél orvoshoz ezzel a dologgal, ki lett mondva, hogy mondjuk te pánikbeteg vagy akár, vagy nem? Tehát ez így nem lett...
Nagyon érdekes volt, mert olyan szempontból nagyon racionális ember vagyok, meg mondom, ezek engem nagyon megnyugtatnak, hogyha meg tudod, kontroll, megint csak a kontrollról szól az egész, arról a látszólagos kontrollról, ami a kezemben van, ugye, de hogy engem az nagyon megnyugtat, hogyha orvos lát. És igen, én elmentem orvoshoz, házi orvoshoz, és elmondtam konkrétan a panaszaimat, és nagyon kedvesen válaszolt rá, meg kitöltöttünk akkor egy ilyen stresszről egy tesztet. És konkrétan ott jött elő először, hogy akkor valószínűleg szorongás az nagyon jelen van az életemben, a stressz. Stressz, szorongás, pánik, zavar vagy pánik jelenléte. És konkrétan azt tanácsolta, hogy akkor menjek el beszélgetésekre, dolgozzak ezen. És nekem szerencsém volt, mert az egyetemen, ahova jártam, volt egy lehetőség, hogy a hallgatóknak, ugye pszichológus hallgatóknak felajánlották azt, hogy a gyakorlatokat ott végezték az egyetemünkön, a mi BTK kampuszunkon, és elmentem hozzájuk beszélgetni ezekről. És akkor ez így jó volt, mert tudatosult bennem, hogy akkor ezzel igenis lehet dolgozni. Majd pedig később én még ezen mind a mai napig dolgozom, tehát, hogy én járok pszichológushoz ugyanúgy, és dolgozunk ezen a szorongás kérdésen, mert hát mindennek megvan az oka, nyilvánvalóan, hogy milyen helyzetekben jön elő, és akkor ezt folyamatosan oldjuk föl, ezeket a gátakat, mert lényegében olyan, mintha ilyen gátak lennének a testben, amit meg folyamatosan oldani kell.
Ez lett volna a kérdésem, a következő kérdésem, hogy pszichológusnál jártál, de akkor most is jársz rendszeresen.
Igen.
Mert pszichológushoz járni sose volt szégyen. Tehát én ezt gondolom, hogyha az embernek segítségre van szüksége, akkor nincs ezzel semmi probléma.
Így
de
van.
Ugye manapság az internet korában egyre inkább azon van, mindig mindenhol én is azt látom, hogy ha valakinek baja van, egyből azt ajánlják, hogy menjen pszichológushoz.
Aha.
És ezt a szorongást, meg ezt a pánik dolgot, ezt például szerintem nagyon jól lehet oldani vele, vagy hát valamilyen szinten lehet oldani.
Igen. Én úgy gondolom, hogy szerintem minden ember, mondom, más, és másként éli meg a szorongását, és rengeteg alternatívája van annak, ki a spiritualitásban, vallásban, legyen az buddhizmus, keresztény, bármilyen vallás, találja meg a megoldását és a, mond a lelki nyugalmát. Valaki meg ugye tudományközpontú, akkor ugye orvostudományban keresi, valaki meg ugye a pszichológusnál keresi, valaki meditációban, tehát rengeteg féleképpen lehet ezen dolgozni. Ugye nagyon sokat beszélgetünk így a barátaimmal arról, hogy ugye a szorongást, meg ezt a pánikot akár mi is erősíthetjük azzal, hogy állandóan ezzel foglalkozunk, mert ugye ez egy ilyen varázsszóként, vagy nem is tudom, hogy működik az emberben, ugye azzal is erősítjük a jelenlétét, hogyha állandóan ezen kattogunk, mint azzal, ami az első példám volt, hogy vajon a hajsütő vasamat kihúztam-e, na most ugyanez, hogy vajon most a szorongás jön, vagy nem jön, vagy jön-e a pánikroham utána, és hogy tényleg ilyenkor meg nagyon sokszor meg az segít, hogy akkor elterelem valamivel a figyelmemet, de hogy részben engem az is megnyugtat, hogy valahol tudatosítom magamban, hogy akkor mi miután következik, miért van ez, miért történik az, mert így legalább, ami nálam nagyon fontos, tudom verbalizálni, tehát el tudom mondani másnak, hogy ez most milyen érzés, mert nagyon sokan családomban is vannak olyanok, és ez nem baj, csak egyszerűen valaki nem tudja elképzelni, hogy ez milyen érzés, vagy hogy mit élek át, és mondjuk valamikor ez segít, mert az ő racionalitása, vagy az ő más nézőpontja engem mondjuk kihúz abból az adott helyzetből, és akkor teljesen másképpen visz magával egyszerűen. Úgymond így húzzuk egymást érdekes módon, mert
igen.
Én el tudom neki mondani, ő pedig akkor mondjuk a maga módján, amikor kérem a segítségét, akkor meg tud segíteni ezen a dolgon, ezen a helyzeten. És na de nekem azért ez nagyon fontos volt tudatosítani, mert akkor így erről tudok beszélni, és ha már tudok beszélni, akkor már valamiféleképpen oldódik is egy gát. Szóval nálam ez nagyon fontos, hogy manapság mindent mondj ki és beszélj róla. Tehát, igen.
Igen, ez a mondj ki és beszélj róla, ez egy nagyon jó taktika, meg tényleg egy nagyon jó dolog, csak nagyon nehéz.
Nagyon nehéz,
tehát ezt is
igen.
Meg kell tanulni, hogy az ember beszéljen a problémáiról, az érzéseiről, arról, hogy benne mi játszódik le.
Igen.
És például én sem vagyok rá képes, őszinte vagyok, vagy ha képes vagyok rá, akkor már az események után hetekkel, vagy napokkal. Tehát, hogy jóval azután, hogy megtörtént az a valami, és mondjuk rágörcsöltem, jóval azután tudok róla csak beszélni, hogy mi is zajlott le bennem akkor.
Igen. És ezt tudod, azért nagyon érdekes, mert valószínűleg ez a társadalomból fakad, hogy nagyon sok, például akár a sírás, üvöltés, ezek, hogy mondjam, ilyen stigmatizált dolgok egy kicsit, hogy például a férfiak nem sírhatnak.
Hülyeség.
Igen. szerintem nagyon fontos, hogy mi, most ne haragudj, de hogy nem is nemhez kötve, de hogy mindenki tudjon sírni, mert a sírás is egy oldás. Tehát, hogy a sírás is egy olyan dolog, amivel jön a megtisztulás. Ugyanilyen az üvöltés, a kiabálás. Persze ez akkor jó, amikor nyilván nem verbális agresszióról beszélek, tehát nem más ellen irányuló agresszióról, hanem hogy a saját feszültségedet valamiféleképpen mondjuk így kiadod magadból, vagy telefonkönyveket tépkedsz, vagy valamiféleképpen, de az az érzés az igenis mondjuk kijön belőled, és hogy ebben semmi szégyelni való nincsen. Ugyanígy a gyerekeknél is, most olvastam nemrégiben egy cikket, hogy olyan érdekes, mert a társadalom, vagy társadalmi elvárások, de ezek annyira kimondatlanok, és mégis valahogy köztudottak, tehát, hogy ilyen kulturális forgatókönyvekről beszélünk, hogy minthogyha szégyelni kellene azt, hogy mondjuk egy gyerek hisztizik, vagy egy gyerek kiabál, pedig valójában akkor próbálgatja az énjét, tehát, hogy gyakorlatilag akkor tanulja meg, hogy én vagyok, nekem ekkora a hangom, és hogy ebbe ugye társadalmilag egyfajta, hogy hagyd ezt abba, nem tudom, engem hozol kellemetlen helyzetbe anyádat, vagy apádat, közben pedig neki ezt muszáj kiadni magából, és nehogy aztán az legyen, hogy a végén meg elfolytások lesznek ebből. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket
Igen.
következetesen megtanuljuk kezelni, de így társadalmi szinten is.
Igen, meg egy gyerek adott esetben még fel sem fogja, hogy ő ezzel
Persze,
kellemetlen helyzetbe hozza
nem.
apát vagy anyát.
Hát meg nem
tehát
is
nál ez egy
akarja.
Teljesen önkívületi.
Persze.
Meg, tehát épp ezt akartam, igen, hogy ez egy önkívületi és önkéntelen, és nyilván nem rossz indulatú dolog a
nem,
részéről.
Nem, nem.
Egyszerűen a...
Ahogy fejlődik.
Az ösztönei azt sugallják, hogy ezt tegye. Tehát...
Igen.
Vagy a helyzet
igen.
azt sugallja, hogy ezt tegye.
Igen.
Az érzései.
Igen, igen. És hogy ezek nagyon fontosak, hogy valahogy társadalmilag is, akár mondjuk, hogy a pszichológushoz elmegy valaki, ki ilyen, ki olyan okból, egyszerű tanácsadás szempontjából, vagy sőt, pályázati, tehát olyan értelemben, hogy állás megpályázásakor kérhetjük pszichológus tanácsát, vagy tehát ilyen életpálya esetén. De kérhetjük szülőként is, kérhetjük számtalan módon. És ebben tényleg nincsen semmilyen szégyelni való dolog, mert hogy ez egy konszenzuson, egy bizalmi elfogadáson alapul az egész, és hogy úgy gondolom, hogy ez tök jó lenne, hogyha a társadalmi szint, vagy társadalom szintjén is ez most már egyre elfogadottabbá válna. Ugyanúgy, ahogy ezekről a szorongásokról, meg pánikzavarról is szerintem azért fontos beszélni, mert hát tényleg annyi félék vagyunk, és hogy egymáshoz tudjunk alkalmazkodni és megérteni a másikat. Adott esetben tudjunk egymásnak segíteni.
Igen, és alapvetően igazából néha úgy érzem, hogy ez a 21. századnak a hozadéka, hogy valamilyen szinten a dolgok megkönnyítik az életünket, valamilyen szinten pedig pont a 21. század az, ami kihozza ezt a szorongást az emberből.
Nagyon, nagyon jól gondolod. Igen.
És hogy a mi esetünkben, és a mi esetünk alatt azt mondom, hogy a mi generációnk, tehát ez a 20-30, a mai fiatalok, vagy fiatalabbak között már, meg a nálunk fiatalabb generációnál
Igen.
már úgymond nem ciki, ha pszichológushoz jársz. Mert tényleg azt látom én is a közösségi médiában, hogy egymásnak ajánlgatják, hogy menj el, csinálj egy beszélgetést, beszélj valakivel, egy szakemberrel, keresd fel valakit, hanem itt sokkal inkább az idősebb korosztály az, aki még úgymond ezt cikinek gondolja. Tehát, hogyha mondjuk egy apa, vagy egy anya, vagy egy nagymama, most mondok egy messzebbi példát, meghallja, hogy az unoka a gyerek pszichológushoz jár, akkor úristen, hát én ezt el nem mondom a többieknek, ez ki ne derüljön a szomszédnál, vagy akármi. Tehát ez nagyon sok esetben szerintem, ahogy én észrevettem, ez inkább már az idősebb korosztálynál probléma még, hogy úristen, pszichológushoz járni ciki.
Igen, és valóban a kulcs szó, amit mondtál, illetve kettőt is mondtál, a 21. századot, illetve a generációkat. És ez tényleg így van, én ezen nagyon sokat gondolkodom, meg rengeteg, most főleg úgymond nagyon a központi téma lett a generációkutatás, illetve a családállítás. Most ezek így jegyben, illetve kéz a kézben jár ez a két téma. Nem véletlenül, mert valószínűleg, hogy a régebbi generációk is megélték ezt a szorongást, például ugye a második világháború tegyük fel, vagy 56-os forradalmak, rendszerváltás, ezek mind generációkra nézve traumák, akárhogy is nézzük, ami így úgy, de lecsapódott az adott generációban, és ugye ezt tovább örökítik, ezeket a szorongásokat. Nekem nagyon sokat mesélték, nagymamám, dédnagymamám is, hogy ugye a második világháborúban egyszerűen nem volt idejük gondolkodni az embereknek. Ne úgy gondolj erre, hogy buták voltak, egyáltalán ne. Tehát, hogy egyszerűen tényleg csinálták, amit kellett csinálni azért, hogy túléljenek. Bizonyos dolgokba nem gondoltak bele, mert úgy érezték, nem szabad belegondolniuk, mert azzal csak még nagyobb sebeket ejtenek magukon. Rengeteg mindent mesélt a dédi mama is, hogy mik történtek akkor, és nagyon érdekes dolog, mert hogy a szorongást akkor ő megélte. De erről akkor, és mind a mai napig, tehát idősebb korában sem tudott ezekről a nehéz dolgokról beszélni, ezekről a traumákról, amik pedig ugye folyamatosan átörökítődtek tovább a generációinkon, vagy hát így legalábbis a családtagjainkon. És ugye sokszor azt kérdezik, hogy vajon ez az Y-generáció, sőt, ugye az Y-generációtól fölfele, tehát a 90-től született, most már felnőttek, fiatal felnőttek, vagy még ugye gyerekek, vajon miért ennyire szorongók, miért van ennyi sok pánikzavaros, pánikbeteg, szorongó, agorafóbiás, ilyen-olyan nehézségekkel küzdő ember. És hát valószínűleg az, hogy mind a 21. század, mind pedig ezek a generációkon keresztül felhalmozódó titkok, azok meg traumák, amik most így lecsapódnak bennünk, és úgy tűnik, hogy a mi generációnk az, aki mint egy közvetítő nyelvként, vagy közvetítőként mondja, és beszéli ki magából ezeket a dolgokat, hogy igenis nem szégyen az érzéseinkről beszélni. Sőt, hát az érzéseink vagyunk mi. Tehát ugyanúgy, ahogy az eszünk, mellette van az érzéseink is. És igen, ezeket fontos lenne megélni, és ezekről beszélni. A másik dolog, ami nagyon érdekes, az ugye a 21. század nagy vívmánya, amin keresztül most mi is beszélünk, tehát mind az internet, mind pedig ugye maga az okostelefon, ami főleg ugye...
Az ördög műve.
Az ördög műve, akár, de valójában az ember műve, ez is, aminek rengeteg sok előnye van, és persze van a hátránya is, mert akárhogy is nézzük, azért a kommunikációnkat nagyon megváltoztatta az internet, megváltoztatta az okostelefon. Főleg az okostelefon. Egyre inkább írásban kommunikálunk egymással, amit mondjuk az idősebb generáció nem tolerál, nincs türelme írásban kommunikálni, hanem inkább ugye szóban, ahogy ők azt eddig megszokták, és ez is egyfajta feszültséget generál. Feszültséget generál az is, hogy ott van, hogy a legtöbb ember, mint második virtuális térként, vagy valóságként kezeli, és gondoljunk bele, hát végül is egy másik valóság, amit most mi is folytatunk itt, tehát, hogy időben most így szóban megvalósulhat ez a podcast, noha nem vagyunk egy légtérben, tehát, hogy ezek ilyen érdekes dolgok, de hogy ezek az új kvázi ilyen szenzációk, tehát, hogy tényleg most már így 5 évente jelenik meg egy új dolog, nem tudom, naponta egy új applikáció, tehát olyan szempontból gyorsultak fel a dolgok, hogy az ember akarva akaratlanul is menekül ebbe a másik valóságba, és főleg ugye a mi, vagy a még fiatalabb korosztály, aki pedig, hogyha mondjuk elválasztanák az okostelefontól, kvázi ettől a második virtuális tértől, azáltal megéri a szorongást, a szeparációs szorongást, ugye? Úgyhogy megint csak visszatértünk a szorongáshoz, hogy vajon az okostelefon erősíti-e bennünk a sok-sok előnye mellett a szorongást? Szerintem van benne igazság, igen, hogy erősíti bizonyos szempontból.
Valószínűleg igen, inkább erősíti, mint gyengíti. Ugyanakkor ugye pont a 21. század, a rengeteg applikáció, és ugye a szociális média az, Facebook, Twitter és egyebek, amik ugyanakkor félig meddig segítenek, félig meddig ártanak az embereknek, mert így meg tudja találni a hasonló a hasonlót,
ez
meg tudják találni egymást, tudnak egymásnak segíteni, akár tanáccsal, vagy bármi mással. Ugyanakkor amellett, hogy mondjuk két szorongó ember megtalálja egymást, és az egyik el tudja mondani, hogy menj el pszichológushoz, mert az segít, ugyanígy, ne adj Isten, és ez most egy nagyon sarkított példa lesz, két depressziós ember is meg tudja találni egymást, aki közül az egyik mondjuk azon gondolkodik, hogy öngyilkos lesz, és a másikat is ebbe az érzésbe taszítja, hogy nincs más segítség, csak az, hogy véget vessen az életének. Tehát ez egy kétélű kard,
nagyon,
ez az egész.
Nagyon.
És mindent valahol a helyén kellene kezelni, ami nagyon nehéz. Tehát pláne, hogyha az ember valamilyen mentális betegséggel küzd.
Igen, és annyira érdekes, hogy ezeket felhoztad, és most már úgy érzem, hogy a podcastünk teljesen erről a témáról szól, ami egyébként tök jó. Én ezt nagyon élvezem. Hogy most eszembe jutott számtalan olyan dolog, például ifjúsági regény, köztük angol száz ifjúsági regény, ami pont ezt a témát dolgozza föl, hogy ugye gyakorlatilag az internet hálóján mennyire könnyű bizonyos dolgokhoz partner találni. Na már most ugye, hogyha az embernek nincsenek olyasfajta kötődései, családi kötelékei, ami egyfajta biztonsági hálót alkotna, vagy a barátaival nincsen egy ilyen kialakított viszonya, akkor nagyon könnyen az ember tényleg belesodródhat olyan dolgokba az interneten, de akár ugye a valóságban is valójában, hogy ezek valójában tényleg csak erősítik akár a szorongást. És beszéljünk akkor egy kicsit igen a magáról a közösségi médiáról is, hogy mennyire tévútra tudja csalni az embert az, hogy a másiknak mi van. Mert ugye nagyon-nagyon erős ez a prekoncepció, tehát ez a gondolat, hogy a másiknak jobb, mint nekem. De ez nincs így, mert mindenkinek vannak nehézségei, és mindenki másképpen éli meg a nehézségeit, és valójában ez így van az interneten is, tehát hiába mutatja bármelyik közösségi média bármilyen képen, hogy neki milyen van, valószínűleg nem, tehát, sőt, nem is tudjuk megmondani, hogy mi az igazság, tehát hogy most ez valóban így van-e, ha így van, akkor azt ugye az embernek magában el kell rendezni, hogy a másiknak jó, ez tök jó, de nekem is lehet ilyen jó. Ugye ez lenne a pozitív hozzáállás, és akkor egymást tudnánk húzni. De valójában ez egy ilyen nagyon érdekes dolog itt társadalom szempontjából, hogy általában mindig valamiért így az összehasonlítgatások miatt féltékenység, irítség lesz a dologból, de lehet másképpen gondolkodni, és lehet ezeket a közösségi médiákat is pozitív irányba terelni. Szóval nekem nagyon most így sokfele jár a gondolatom, és tényleg az ifjúsági regényekhez tudom ezt megint csak visszakapcsolni, hogy mondom, találkoztam már olyannal, ami pont ezeket a akár ilyen klubokat, hát ugye mi régebben így neveztük, hogy klubok, de csoportok.
Igen.
Tehát, hogy Facebookon vagy akár olyan platformokon, fórumokon beszélhetnénk akár olyan csoportokról, anorexiás csoportokról, ahol viszont azt erősítik meg egymásban a lányok, hogy te vékonyabb vagy, te így vagy szép, te hú, de jó, hogy ennyi kiló vagy, és ezzel versengenek. És vannak viszont olyan pozitív dolgok is, amikor mondjuk anorexiás ír egy blogot, hogy a küzdelmeiről, és ezzel pedig fölfele húzza a másikat. Tehát gyakorlatilag ez az internet úgy működik, ilyen kollektív tudatként, hogy gyakorlatilag mindenki a saját gondolatait, a saját adott személyiségét osztja meg, és adott személyiségének tükrében hát nem mindig van olyan helyzetben, vagy olyan szerencsés helyzetben, vagy már olyan tudatos helyzetben, hogy ezeket tudja kontrollálni adott esetben, vagy bele tudjon érezni abba, hogy a másiknak ezzel mit okoz. És a szorongás így generálja tovább magát, amennyiben ez nem elég tudatos, ez a tartalom megosztás.
Igen, mondtál egy tök jó dolgot, hogy ugye az ember az adott énjét írja meg egy blogba adott esetben, vagy mutatja meg.
Így van.
Szerintem ez sok esetben nem igaz, van, amikor igaz, nagyon sok esetben viszont azt veszem észre, hogy az emberek inkább egy szerepet játszanak, és inkább azon vannak, hogy még többen olvassák őket, még többen lájkolják a képeiket, még többen osszák meg azt, amit ők létrehoztak, vagy amit ők mutatnak, mert egy ilyen, úgymond egy 15 perc hírnév nekik rengeteget számít. Másrészt viszont azt akartam még mondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye nagyon sokat számít az is, hogy az, amit valaki leír, most legyen az valóság, vagy egy szerep, teljesen mindegy, az hogy csapódik le a másik emberben, aki olvassa.
Mert azt tehát, nem hogy tudhatjuk.
Az olvasó milyen, igen, az olvasó milyen úgymond mentális állapotban van, amikor ezt olvassa. Mert lehet, hogy valaki tök pozitívan írja le, hogy úristen, ő most 50 kiló, most mondok egy példát, a 180 centijéhez, és ez valakiben azt mutatja, hogy úristen, de vékony, én is ilyen vékony akarok mutatni, mert nem látja azt, hogy az író azt írta le, hogy ő 40 kilóról lett 50 kiló, tehát hogy javult a helyzete, és felismerte, hogy ő beteg, és javítani szeretne az állapotán. Már csak, hogy az anorexiánál maradjunk.
Igen. Hát ez nagyon sok tényezős, igen. És mondom, hogy ez már tényleg egyfajta kollektív tudatalattiként működik az internet, ahol mint az álmok, így az emberek léteznek mindenféle gondolattal, tartalommal. És hogy ebből ki mit szűr le, az tényleg csak ugye a saját személyisége tükrében tudjuk megjósolni. Hogy ez elég erőse ahhoz, hogy feldolgozza ezeket a dolgokat adott esetben.
Igen, meg az emberek sokszor a közösségi médiában egy bizonyos álmot élnek meg inkább, tehát hogy milyenek szeretnének lenni, milyennek szeretnének tűnni. Inkább ezt mutatják sokszor, nem mindenki, hál' Istennek, tehát egyre ritkábban
igen.
találkozok ezzel a beállított valósággal, de amikor ez az egész elkezdődött, mondjuk az Instagram, akkor inkább az volt a jellemző, hogy egy beállított dolog, egy valami, ami nem a valóság, nem egészen a valóság.
Igen. Hát valószínűleg...
És ez nagyon káros tud lenni.
Igen, valószínűleg azért, mert hogy mindenki titkon arra vágyik, hogy fejlődjön, és hogy jobb legyen. Csak hogy ezt hogyan éri el, az megint csak más kérdés. Hogy kergeti ezeket a dolgokat, mások vágyait gyakorlatilag, mert azok valójában nem is az ő vágyai sok esetben, csak azért, mert neki jó, úgy gondolja, hogy attól majd neki is jó lesz. De sok esetben ez nem így történik, és erre kell valamiféleképpen rájönni, hogy az adott esetben az embernek mi lesz a jó.
Igen, és amellett, hogy ugye maga a közösségi médiában való szereplés ugye egyfajta függőség, mert már nem tudunk nélküle meglenni, és nem is feltétlenül kell meglenni nélküle szerintem, tehát azért ez nem egy ördögtől való dolog, amit ki kell dobni a kukába, de ugyanakkor egy szorongási alap is, mert nagyon sok esetben azt nézzük, hogy úristen, erre a képre hány like érkezik, erre a tweetre hány retweet érkezik, erre a Facebook képre hány like érkezik, milyen kommentek, mit szólnak az emberek. Tehát, hogy nagyon sok esetben én azt látom, főleg a fiatalabbaknál, hogy ők még mindig erre mennek rá sokszor.
Igen, mert...
Hogy a megosztás.
Igen, mert valljuk be, az egész dolog arról szól, hogy köteléket szeretnének az emberek kialakítani, csoportokkal, emberekkel, bárhogy nézzük, és a szeretet fokmértéke úgy tűnik a 21. században azok a lájkok.
Igen, és ez szomorú.
Valamiféleképpen igen, de hogyha tényleg tudatosítja ezt az ember magában, hogy akár ez sajnos egy reklámeszköze is lehet, vagy tényleg nem arról szól valójában, amiről kellene, akkor igenis az ember tud ellene tenni, vagy tud ellene fellépni, vagy legalábbis a saját viselkedését az adott helyzetben meg tudja változtatni, és azért ez már pozitív dolog.
Persze, tehát hogyha el tudunk vonatkoztatni dolgoktól, és fel tudjuk ismerni a helyzetek valódiságát, akkor nincs probléma, csak ezt sokszor még tanulni kell az embereknek.
Igen.
Hogy az a lány az nem olyan vékony, csak baromi jól be van állítva az a kép, és nem egy olyan alkat, amit mutat, vagy hogy mondjuk XY-nak nem megy olyan jól, mint amilyen jól mutatja, csak tényleg egy nagyon jól megírt dolog ez az egész.
Igen. Érdekes dolgok ezek.
Igen, és egyébként én ezen sokszor elfilózok, mert hát nyilván én is használom a közösségi médiát, miért is ne használnám, és mikor látok egy-egy ilyen képet, vagy tweetet, vagy akármit, akkor azért sokszor elgondolkodok, hogy ez vajon a másokban hogy csapódik le.
Igen, ez az, amit mondom, nem lehet tudni, hogy hogyan csapódik le.
Igen, ezért van mindenkinek némileg felelőssége most már az interneten.
Igen, abszolút. Ez a felelősség kérdése, meg maga az internet protokollja, ahogy ezt most betartjuk-e vagy sem, vagy hogyan lehet például a kiskorúakat védeni a dolgoktól, kell-e védeni őket, nyilván egyébként szerintem mindannyian tudjuk, hogy kell, bizonyos tartalmaktól, tehát hogy ugye a fejlődési szakaszban, tehát hogy mondjuk egy nagyon fiatal gyerek ne lásson bizonyos tartalmakat, mert ez ugye a fejlődésében gátakat is szabhat, tehát hogy igen, hát és gyakorlatilag mivel ez egy kollektív, tényleg állandóan fejlődő tudatalatti gyakorlatilag az internet, ezért igenis mindenkinek van felelőssége ebben, hogy éppen milyen tartalmakat oszt meg, milyen tartalmakat továbbít, vagy azt éppen kinek mutatja meg. Igen.
Igen, és szerintem nagyon sokszor nem csináljuk jól az internet protokollt. Tehát nagyon sokszor nem úgy kezelünk le helyzeteket, ahogy azt kellene.
Hát, vagy gyakorlatilag szerintem sokan nem is ismerik az internetnek a protokollját. Tehát én amennyire emlékszem, még talán iskolában volt róla szó, tehát így még ilyen informatika bevezető óráiban, de így azon
Igen.
túl, hát én nem nagyon emlékszem, hogy bárhol erről kimondottan beszélnénk, hogy az internetnek milyen protokollja van.
Nem fektetnek rá elég hangsúlyt. Ha már ennyire része az életünknek ez a social media és ez az egész internet, akkor én úgy gondolom, hogy már ezt általános iskoláskorban el kellene kezdeni.
Igen.
Tanítani. Nem azt, hogy ráfüggjünk meg, hogy Úristen ez az Atya Úristen, hanem azt, hogy kezeljük reálisan ezeket a tartalmakat. És mi az, amit létrehozzunk, hogy hozzunk létre, és mi az, amit megosszunk.
Igen, tehát hogy az iskolának, meg valószínűleg amennyire én ebbe beleláttam, tehát az informatika oktatásába, ugye az egy nagyon nagy képesség és készségfejlesztés, hogy így mondjam, hogy tényleg egyfajta tudatos internet használóként lépjünk föl, és a megfelelő információkat találjuk meg, osszuk meg, és beszéljünk róla. Igen.
Igen. Ez ellen nagyon sokan direkt tesznek, tehát nagyon sokan hoznak létre olyan tartalmat, amit tudják, hogy nem igaz, tudják, hogy ártalmas, tudják, hogy pánikot keltenek, vagy akár gyűlöletet szítanak. Most csak azt tudom mondani, és nem akartam ebbe belemenni, de ha már az internetnél tartunk, akkor nem tudok elmenni mellette. Ugye van itt ez a koronavírus járvány, és hogy mennyi mindent találni az interneten vele kapcsolatban, ami sokszor ferdített, nem igaz, nem hiteles forrásból való, és mégis rengetegen megosztják, mert egy olyan pánikot kelt ez az egész az emberekbe, ami arra sarkalja őket, hogy megosszák. És bocsánat, a hülyeség jut el emberek ezreihez, mert valaki megcsinálta ezt a posztot, azt a videót, azt az akármit.
Ez nagyon érdekes dolog, mert szerintem ez is ilyen kulturális dolog, hogy például hogyan terjed a szóbeszéd. Ugye, vagy hogyan terjed egy információ. Ugye nagyon sok esetben, amikor szóban beszélünk egymással, már akkor is az emlékezet egy kicsit csal. Mármint ugye ez egy ilyen kognitív dolog, hogy egész egyszerűen minden ember más információt nagyít ki, kicsinyít le, ami neki éppen abból a dologból fontos. És ugye a saját tükrében fogja majd ezt továbbadni. Már most az internet is valamiféleképpen ezt a funkciónkat testesíti meg, tehát hogy az információk azok terjednek, és magát a forrást azt már nagyon nehéz ilyen szempontból megkeresni, és hogy valójában mi volt az az információ, mennyi volt annak az igazságtartalma. Na most ezt mind felfejteni, akár egy hosszú gombolyagot Ariadné lenne erre képes, vagy még ő se talán ezt a gombolyagot felfedni. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg az ember egy kicsit úgy érzi már, hogy ugye a szóbeszéd az mennyire erőteljes, és ez tényleg egyébként akár vesszük mondjuk a kisközösségeket csoporton belül, de akár mondjuk egy községben, és ugye itt van az internet, ahol pedig tényleg már vége láthatatlanná válik ez az egész információ áradat. Most ebben megtanulni tényleg helyesen közlekedni, meg helyesen átlátni ezt az egészet, na az az igazi tudomány. Hogy hogyan ismerünk föl egy fake news-t, tehát hogyan ismerünk fel egy álhírt, vajon annak a blognak mikor a dátuma, ki a szerzője, vajon csak egy cikk jelent meg a blogon, vagy az tényleg egy akár az MTI, vagy valamilyen nagyobb információ megosztónak az alapját veszi, tehát hogy ezeket mind-mind ugye meg kéne nézni, csak hát ugye az emberek nagy átlagban ugye rögtön a szorongás, rögtön jön a pánik, és rögtön ugye érzelemből osztják meg a híreket, és nem feltétlenül ugye racionalizálják a dolgokat, hanem ugye ezek eszkalálódnak, igaz? És ugye mondom, az internet meg aztán a szorongásnak tényleg a nagy testvére, a tükre, és gyakorlatilag nagyon fel tudja nagyítani ezeket a dolgokat. Tehát ebben nagyon én is azt érzem, hogy hihetetlen mód megszaporodtak ezek a dolgok, álhírek, és hogy most az adott esetben most a koronavírusnál, meg tényleg az utazás szempontjából, mert erről is egyébként beszélhetünk ilyen szempontból, utazás szempontjából is, vagy pedig társadalmi szinten, tehát hogy most már a szegény ázsiaiak minden úgymond népcsoportjára most már kiterjed ez a dolog, és ugye nem egy hír volt arról, hogy ugye sokan például vietnámiak vagy koreaiak kiírták, ugye, hogy ők nem kínaiak, vigyáznak a tisztaságra, igyekeznek tényleg minden szabályszerűen betartani azért, hogy egyszerűen a bevőiket ne veszítsék el. Igen, ilyenkor mindig jogos a kérdés, hogy hol a felelősség, és hogy utazás szempontjából ezekre meg még jobban, ugye, hogyha egy járvány van, akkor hogyan figyeljünk, mert hogy ne a pánikkeltésé legyen az elsődleges, hanem az, hogy akkor keresünk megoldásokat arra, hogy hogyan utazunk, biztonságosan vagyunk egy járvány idején, vagy mit tudunk tenni ilyen esetben. Ugye a tájékoztatás az már egy preventív dolog, ez jó, csak hogy az ne fake news, azaz ne álhír legyen, ez meg talán a legfontosabb.
Tehát azért ezt a járványt, ezt nem kell felvárról venni.
Nem.
Nyilván ez létezik, ez van, ez sajnos terjed, és sajnos nem jó a helyzet, de ugyanakkor észszerű módon lehet ezt kezelni, tehát mondjuk nem utazok Kínába adott esetben most ebben az időszakban, hanem mondjuk maradok Európán belül, de már Európában is ugye megjelent, tehát ennek ugyanúgy utána kell nézni, mint bárminek. De ugyanakkor voltak már influenza járványok eddig is, tehát ez nem egy pestis szintű, amiben mindenki belehal, hanem egy influenza járvány, amit túl lehet élni, mert nem hal bele mindenki, aki elkapja. Az pedig, hogy itt a pánikkeltés és a fake news-ok miatt, hát a rasszizmus az egy olyan mértéket öltött Magyarországon, ahol még nincs is jelen ez a vírus, az azért megdöbbentő. Tehát az, hogy az ázsiaiakat, mert valóban nem már csak a kínaiakat érinti a dolog, hogy az ázsiaiakat milyen módon kezelik jelenleg Magyarországon, az ijesztő.
Igen, és ugye ez nagyon fontos tudatosítani, hogy hát tényleg minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy a tisztaságra nagyon ügyeljenek, hogy tényleg föllépjenek ők is a megbetegedések ellen. De nagyon fontos a preventív a dolgok, tehát hogy az immunerősítés, emellett pedig állandó kézmosás, főleg ugye az utazás után. Nagyon fontos, hogyha így az utazásra mindig kitérünk, de ez tényleg, tehát akár a tömegközlekedésen, akár pedig ugye repülőn, akár pedig vonaton, vagy buszon való közlekedés esetében is, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok. És tényleg ezt tudatosítani kell szintén magunkban, hogy hát azok az emberek, meg akik mondjuk adott esetben ázsiaiak is itt dolgoznak, nem tehetnek arról, hogy mondjuk Kínában hogy terjed a járvány, és ez tőlük független dolog, ők is sajnos ezt megélik, ezt most nekik is fel kell dolgozniuk ilyen szempontból.
Ők is ugyanolyan áldozatok.
Persze.
Lehet itt dobálózni, de ebben a helyzetben azt mondom, hogy mindenki áldozat inkább, mint hogy generáló, generalizáló, mert nem tehetünk róla. Tehát ezek az influenza járványok, ezek mindig is voltak, és mindig is lesznek, és folyamatosan mutálódni fognak, és másfajta formában fognak megjelenni. Úgyhogy azt egyébként nekem nagyon szimpatikus volt, vagy nem szimpatikus volt, hanem nagyon pozitív volt, ahogy a kínai állam állt ehhez az egészhez már az elején, tehát hogy ahogy ugye kirobbant ez a dolog, ők egyből karantént rendeltek el.
Igen.
Azt hiszem 11 milliós városba.
Igen.
Most melyik ország képes egy 11 milliós várost két nap alatt karantén alá helyezni?
Igen.
Senki.
Igen.
Tehát ők ezt nagyon jól csinálták szerintem.
Igen, meg egy átmeneti kórházakat hoztak létre, gyakorlatilag a semmiből. Tehát tényleg mindent megtesznek azért, hogy a járvány kézben tartsák, úgymond, és hát megoldásokat találjanak erre a betegségre.
Igen, tehát most mindenki azon van, hogy ez megoldódjon, és átlendüljünk rajta. Remélem, hamarosan vége lesz, és lecseng ez az egész. Én ennek örülnék a legjobban, bár nem tervezek manapság Kínába utazni. De sajnos már nem csak Kínában van jelen, úgyhogy ez már nem csak Kínáról szól.
Igen.
És nem akartam ekkora kitérőt tenni ezzel a koronavírussal, de azt hiszem, hogy ez most muszáj volt.
Igen, ez most aktuális.
Csak hogy aktuálisak legyünk.
És gyakorlatilag ugyanúgy az utazáshoz hozzátartozik, a koronavírus is, mert főleg, hogy aki tényleg Kínába tervezi az utazást, annak fokozottan kell figyelnie ezekre a dolgokra, a higiéniára és a megelőzésre, immunerősítésre, egyéb dolgokra.
Igen, és a szorongás témához is abszolút köthető, ugyanis ez egy elég nagy szorongásfaktor manapság az emberekben.
Igen.
Hogy nehogy elkapják.
Igen.
Na így a koronavírus kitárgyalása után azt hiszem, hogy nekem már csak egy kérdésem lenne. Mi a következő utazás, amivel próbálsz a szorongásodon egy kicsit segíteni, egy kicsit legyőzni? Mesélj erről.
Fú, hát nekem, ami most már tényleg egy ilyen nagyon régi álmom, az az, hogy egyedül utazzak. Nekem ez tényleg egy olyan nagybetűs dolog, ami lehet, hogy másoknak teljességgel természetes, de nekem ez tényleg nehézséget jelent, hogy mondjuk egyedül utazzak egy repülőn például, úgyhogy most már úgy vagyok vele, hogy tömegközlekedésen nagyon jól elboldogulok, most már tényleg otthonosan érzem magam a tömegközlekedésen. A buszon is, tehát rövidtávú utazáson is jól el vagyok egyedül, tehát ott kimondottan, vonaton is most már. És most jött el az, hogy egyedül szeretnék repülni. Szóval most szeretnék eljutni Franciaországba, Fannihoz egyébként szeretnék majd elmenni. Remélem, hogy ez tényleg idén ez meg fog valósulni, de nekem ez a nagy álmom, hogy mindezt, amit most itt elmondtam, ezeket a szorongást előidéző helyzeteket egyedül élje meg, és egyedül oldjam meg. Úgy gondolom, hogy ez nekem most egy nagyon fontos lépcsőfok lenne, mert ugye a szorongás az nekem tényleg így kiterjed akár a mozizásra, akár a vásárlásra, és most már ezeket szépen így megoldogattam, vagy most már ezek így komfortosak, és akkor most tényleg akkor nekem ez egy nagyon jó érzés lenne, hogy, sőt, jó érzés lesz, hogy akkor ezt egyedül meglépem. Szóval ez a terv.
Azt hiszem, egyedül utazni még egy nem szorongó embernek is kihívás sokszor, mert nincs kivel megbeszélnie, nincs kire támaszkodni adott esetben, úgyhogy hát sok sikert kívánok neked ehhez.
Igen.
Így a podcast végéhez azért én is elárulom, hogy én még soha nem repültem, és én idén tervezem az első repülésemet letudni, nem egyedül, leszögezem, nem egyedül. Tehát az első repülést azt nem egyedül is épp elég lesz átélni. Uh-huh. De mindenképp jó móka lesz.
Aha.
És Fanni nagyon kedves, szuper csajú, úgyhogy biztos segíteni fog majd neked Franciaországban.
Biztosan. Ezt én is így gondolom, úgyhogy ettől nem, vagy nem tartok ettől.
Igen. Helyes.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk.
Én is köszönöm, hogy itt
És egy kicsit
lehettem.
Együtt szorongtunk.
Igen. De ugye, milyen jó ezekről így beszélni? Tehát, hogy ezekről igenis kell beszélni.
Nagyon jó. Az ember egy kicsit megnyugszik attól, hogy egyáltalán kibeszéli magából ezeket a dolgokat.
Igen.
Mert Fannival is megállapítottuk, hogy ezek a podcastok, ezek terápiás jellegűek lesznek lassan úgy, hogy...
Igen, meg én is azt érzem, hogy tényleg a kimondással nagyon sokat tudunk segíteni a önmagunkon és másokon is, mert úgy gondolom, hogy így az ember egy kicsit ráérez, vagy arra, vagy a másikat így jobban megérti, és ezáltal önmagát is megérti, mert minthogy nincs egyedül. Ezekkel a dolgokkal.
Igen, nincs egyedül, senki sincs egyedül a problémájával. És remélem, hogy azért ezek a beszélgetések egy kicsit segítenek mindenkinek,
Igen,
aki
én is nagyon
hallgatja.
remélem. Igen.
És annak is, akivel beszélgetek. Úgyhogy...
Így van, így van. Nekem ez nagyon jól esett, hogy ez a téma így terítékre került, és akkor ez erről tudtunk beszélni.
Nekem is nagyon jó volt, és hát lehet, hogy még vissza kell erre térni, mert később meglátjuk majd, hogy hogy is alakult ez az egyedüli francia út.
Jó.
Beszélünk majd róla.
Jó.
Hogy élted meg.
Jó, rendben van.
Úgyhogy...
Izgalmas lesz.
Köszönöm.
Én is
köszönöm.
Köszönöm
szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Szia, szia.
Szia, szia.